Köszönjük, mennyi édesatyánk, hogy ránk virradt szép új napod ezen a reggelen is, és megtartottál bennünket, kit közelebbről, kit távolabbról ide engedve, és kérünk arra is, hogy vezess bennünket tovább ennek a napnak a terhei hordozásában, adj nekünk bölcsességet, erőt, látást, hogy megtartóztassuk életünket a gonosztól, és jobban figyeljünk a te ajándékaidra, a te kegyelmedre, a tőled kapott lehetőségekre, és mindazokra, amelyekkel mi is szolgálhatunk a körülöttünk élőknek. Ezért szólaltasd meg közöttünk most is igédet, gazdagabban áldj meg bennünket lelkeddel, mint ahogy azt mi megérdemelnénk. Légy itt az Úr Jézus Krisztusért kérünk. Amen. A mai ószövetségi szakaszt olvasom, a Zsoltárok könyvének a 10. részét, és ehhez mondok néhány gondolatot. Uram, miért válaszolj távol, miért rejtőzöl el a szükség idején? A bűnösök gőgükben üldözik a nyomorultat, de saját ármánykodásuk ejti el őket. Dicsekszik kapzsiságával a bűnös, és áldást mond a haszonleső, de ezzel megcsúfolja az Urat. Fennhéjázva mondja a bűnös, nem lesz számonkérés, nincs Isten. Ez minden gondolata. Útjai mindenkor eredményesek, azt hiszi, hogy messze van ítéleted, semmibe veszi ellenségeit. Azt mondja magában, nem rendülök meg, nemzedékek váltják egymást, de engem nem ér baj. Szája tele van átokkal, csalással és durvasággal, nyelve nyomorúságot és bajt okoz. Ólálkodik a házak körül, titokban meggyilkolja az ártatlant, szeme a gyámoltalant figyeli. Lesben áll rejtek helyén, mint oroszlán a bozótban, lesi, hogy elragadhassa a nyomorultat, kiveti hálóját és elragadja a nyomorultat. Szétzúzza, levágja a gyámoltalanokat, ha a körmei közé jutnak. Azt mondja magában, elfelejtette az Isten, eltakarta arcát, nem lát meg soha. Állj elő, Uram, emeld föl kezedet, Istenem! Ne feledkezz meg a nyomorultakról! Miért vetheti meg Istent a bűnös? Miért mondhatja magában, nem lesz számonkérés? Pedig te látod a vészt és a bánatot, ha rátekintesz és kezedben tartod. Rád bízhatja magát a gyámoltalan, az árváknak te vagy a segítője. Törd össze a bűnös hatalmát, a gonosztól kért számon bűnét, hogy nyoma se maradjon. Király lesz az Úr mindörökké, a pogányok pedig kivesznek országából. Az alázatosak kívánságát meghallgatod, Uram. Megerősített szívüket, feléjük fordított füledet, véded az árva és elnyomott ügyét, hogy ne hatalmaskodjék többé senki a földön. A 9. és a 10. Zsoltár, hiszen sorba olvassuk most a Zsoltárokat, tulajdonképpen összetartozik. A két Zsoltárnak a bevezető verseit a Héber ABC 22 betűjével jelzik, és a 10. Zsoltár azért érdekes, mert változik a 9.-hez képest egy picit a hangneme a Zsoltárnak. Ezt olyan Zsoltárnak gondoljuk, ahol magányos csendességében az imádkozó ember gondolkodik, és a gondolkodását jeleníti meg az imádságában, a Isten szólító gondolataiban. Valószínűleg kaotikus időkben, valószínűleg olyan időben, amelyhez talán a hóseási kor mérhető, amikor megazultak a köterékek, amikor talán nem is volt olyan erős a kultusznak, vagy akár a centralizált királyi erőnek a súlya, és ezért a föld népe bajba kerül, mert a hatalmasok visszaélnek a hatalmukkal, mert szétzilálják azokat a alapokat, amelyeken építkezik egyébként a kegyes ember élete. Ezt lássuk a Zsoltár mögött, és ezért nagyon súlyos az első 11 versnek a felsorolása, ami kérdéssel indul, miért állsz oly távol, miért rejtőzöl el a szükség idején. A kegyes embernek mindig ez a kérdése, ha bajt lát, ha gonoszt lát, hogyha a saját életének a megpróbáltatásaiban nem érti az összefüggéseket. Jóbi kérdés ez, még ha egy picit más hangszerelésben, de úgy gondolom, hogy ismerjük ezt a felhangot. Különösen ott tűnik furcsának ez a gondolkodó Zsoltár, amikor azt látja, hogy nem hogy fennhéjázik a gonosz, fennhordja az orrát, és a gőg az ugye a bibliai látásmód szerint mindig a legrusnyább bűnök közé tartozik, mert Istennel szemben gőgös az, aki praktikusan tagadja Isten létét. Ugye itt nem beszélhetünk az Ószövetség világában még ateizmusról, de gyakorlati ateizmusról igen, amikor éppen azért válik Isten ellen lázadóvá, bűnössé valaki, mert úgy gondolja, Isten nem lát, Isten nem néz oda, Isten nem törődik vele, Isten nem jön segítségül, Isten nem veszi észre, hát akkor azt csinálok, amit akarok. A harmadik vers egészen döbbenetes, azt mondja, dicsekszik kapzsiságával a bűnös, és áldást mond a haszonleső, de ezzel megcsúfolja az Urat. Vágyi Nagy Ervin egyik etika órája jut eszembe, amikor hát különböző nem éppen lélekemelő bűnökről beszéltünk, és azt mondja, hogy hát ezt meg lehet állapítani egyházon belülről, hogy hát szörnyű világban élünk, mert ilyen bűnök vannak. Ennél csak egy szörnyűt mondta, amikor ugyanezeket a bűnöket áldásmondással a templomon belül is észrevesszük. Mert hogy kegyességgel próbáljuk takarni azt, ami egyébként kegyetlen, és istentelen, és nem méltó, teljesen igaza van Zsoltárosnak, ezzel megcsúfolja az Urat. Ha valamit nehezen hordozunk a belső látásunk gyülekezet vagy egyház kritikájába, azok pontosan azok a bűnök, amelyek közöttünk is felüthetik a fejüket, és esetleg azzal próbálják némelyek elhárítani ugye az észrevételét a dolognak, hogy na de hát én áldást mondtam, én ott vagyok a liturgia részeseként. Ezért olyan megdöbbentőek szerintem mindig az egyházon belül a papi bűnök is, mert pontosan azt üti, amiért a lelkészt, amiért a papot odaállították a szolgálatba, megcsúfolja az Urat. Sokáig úgy gondolja, és sokáig az is látszik egy-egy emberi életben, hogy nincs számonkérés, hogy nemzedékek váltatják egymást, és a bűnös úgy gondolkodik, engem nem érhet el a baj, nem fog senki számon kérni, és egy szép leírást kapunk a Zsoltár végén, illetve közepén arról, hogy kicsit olyan az egész bűnös, kegyes ember közötti háborúság, mint amilyet a különböző egyiptomi festményeken, vagy akár közel-kelet más részén Babilonban faragásokon lehet látni, mindenféle vadász, halász, madarász törbeejtést, halászatot, vagy éppen vadászatot megörökítettek ezeken a falakon. Itt is azt mondja, hogy olyan a bűnös ember az egyszerű, kegyes emberhez képest, mint a lesben rejtekhelyén álló oroszlán, amely azt lesi, hogy hogyan ragadhatja el a nyomorultat, kiveti hálóját és elragadja, szétzúzza, levágja a gyámoltalanokat, ha a körmei közé jutnak. Tessék ilyenekre gondolni, hogy a kis ember hogy tudja magát megvédeni. Hát arra sincs pénz a szerencsétlennek, hogy a tisztességes bírói bért kifizesse, nem hogy még le is fizesse a bírákat. A hatalmaskodók, a hatalmukkal visszaérők, a gazdaságukban bízók pedig úgy tűnik, hogy pénzzel mindent meg tudnak váltani. Nem véletlen, hogy a Zsoltár végkicsengése az, hogy harci riadót fúj, az imádkozó ember mozgósítja az Urat, állj elő, Uram, emeld fel kezedet, Istenem. Itt változik a Zsoltárnak az alaphangja, és ezt úgy gondolom, ezt a típusú riadót csak a kegyes ember tudja fújni, és csak a kegyes ember lehetősége, hogy meg is mozdítsa rá az Úristen a figyelmét, mert a kegyes ember teljesen jogosan emlékezteti az Úristent, nem mondhassa magába a bűnös ember, nem lesz számonkérés, mert te látod a vészt és a bánatot, rátekintesz és kezedben tartod. Ő nagyon jól tudja, az Istenhez hanyatló árnyék nagyon jól tudja, hogy Isten nem vetett senkit a háta mögé, nem felejti el azokat a helyzeteket, ahol a bűnös áthágta az Istennel való élet szabályait, és megalázta azokat, akik az Isten emberei. Éppen ezért azt mondja, rád bízhatja magát a gyámoltalan, az árváknak te vagy a segítője. Egészen pontosan, ha végig gondoljuk, mit mond ki itt azt, hogy az árváknak atya van. Pontosan azt a gondolatkört érinti, amiről Jézus beszél, és a Jézusi legfontosabb mondás tanít bennünket, hogy Istent atyának szólítja. Ezért aztán kiszólítja a trónszékre, a királyok királya, üljön fel, és hozzon ítéletet, és legyen ott a bűnösökkel való szembesülés kapcsán, azt mondja, király lesz az Úr mindörökké. Ha pedig az Úr király, akkor az alázatosok kívánságát meghallgatod, megerősített szívüket, feléjék fordított füledet, véded az árva és elnyomott ügyét, hogy ne hatalmaskodjék többé senki a földön. És hát nem tudom másképpen bezárni a Zsoltár gondolkodását, mint azzal, hogy nem is olyan véletlen, hogy miért kellett a messiás királynak megérkeznie, nem is olyan véletlen, hogy miért kellett Krisztusnak ugyan gyermek képében, de mégiscsak legyőzni a halált és a bűn erejét, hogy aztán mindenkit magához vonzom. Azért, mert benne lesz végérvényesen helyreállítva a rend, amiért könyörög, amiért sóhajtozik, amiért kiállt a kegyes, mert benne találjuk meg az atyának a tökéletes képmását, aki odafigyel a legszerencsétlenebbre, a legkiszolgáltatottabbra, a legnyomorultabbra, a legkisebbre. Hogy a másik, aki magában bízik, aki Isten nélkül gondolkodik, ne hatalmaskodhassék többé a Földön. Úgy vélem, hogy az egyház népe ezt megértette, és fontosnak is látta, hogy a dolgok így történjenek, különben nem terjedt volna úgy el az egyház, és nem lett volna olyan kiegyenlítő szerepe az emberek életében, mint amit a kereszténység, ha legjobb formáját hozta, és Jézus tudta képviselni, mindig is képviselt. Hát ezért jó ismételgetni, és néha elővenni a Zsoltárt, nem csak azért, hogy a betűvetés 22 betűjét a gyerekek megtanulják, vagy könnyebben memorizálják a Zsoltár mondani valóját, hanem azért, hogy magunkat is emlékeztessük, mert mindannyiunknak vannak ilyen pillanatai, amikor úgy látjuk, hogy beborult felettünk az ég, a lelkünk is egy kicsit szürkébb lett. Miért engedi az Úristen? Azért, hogy majd az ő igazsága egyszer és mindenkorra világossá legyen a királyságában, az uralmában, a hatalmában, de ezt nem nekem kell elintézni, ez az ő szuverén döntése, hogy mikor és hogyan, nekem csak kérni kell, nekem csak sóhajtozni kell, nekem csak bizonyosnak kell lenni, hogy Isten nem vetett háta mögé, és nem felejtett el, ez a kegyes ember feladata. Csendesen tűnik el, imádságra. Urunk, milyen sokszor szemünkre vetik a hitben nem járók és a maguk életével hivalkodók, hogy hol is van az Úristen, és miért is enged meg ilyen sokféle nyomorúságot, bűnt, amely minthogyha sokszorozódna, minthogyha egyre nagyobb számban jelenne meg a Földön. Miközben a másik oldalról mi nagyon jól tudjuk, hogy téged kell szólítanunk, és te már akkor érted a szót, amikor még ajkunkon meg sem formálódott. Te már akkor döntöttél mellettünk, amikor mi még édesanyánk méhében meg sem formáltottunk. Köszönjük, hogy emlékeztet igéd most is arra, hogy ne adjuk oda magunkat a hivalkodók, elbátortalanító mondatainak. Ne adjuk fel a hitünket, a keresésünket, az igazságérzetünket. Ne legyintsünk arra, hogy háta mögé vetett és nem gondol velünk az Úristen, hanem felemelt fővel és rád néző hittel tudjuk elhordozni a megpróbáltatásokat is. Azt is, amikor szemünkbe nevet a gonosz, amikor hitünket tapossa, és úgy harsog, hogy nincsen Isten, vagy nincsen Istennek kinyújtott keze felénk. Mi hadd tudjunk ilyenkor is csendesen rád hagyatkozni, és Krisztusban elrejtett életben maradni, azért, hogy előhívjuk a te uralkodásodat, amely nem erővel és hatalommal, hanem a te lelkeddel és igéd által, amely nem a arany ragyogásában, hanem a megtört és látszálak és pislogó gyertyaberek helyreállításában láttatik meg, amely nem engedi, hogy az árváknak, az elhagyottaknak, a fájdalmat terhet hordozóknak a gondja nagyobb legyen, mint ami tőled és a te kegyelmedből elviselhető. Bátoríts hát bennünket, hogy a magunk helyén tudjunk segítségül lenni azoknak, akik hasonló kérdéseket tesznek fel, akiknek néha kétségbeesésig jut a hitük, néha megfakul az első szeretetük, a hűségük, néha megkopik a szolgálatban jártasságuk és helytállásuk, hogy bátorítsuk, hogy vigasztaljuk, hogy erősítsük egymást, hiszen mindannyian a te kegyelmedből élhetünk nap mint nap. Erre adj nekünk látást a következő napok feladataiban is, hogy mi a te kinyújtott kezeid lehessünk, és a te szolgálatodban tudjuk megerősíteni a magunk hitét, reménységét, szeretetét is. Hallgass meg bennünket, az Úr Jézus Krisztusért kérünk, aki itt tanított imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveinket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.